Imádkozunk, testvérek! Urunk és Istenünk, kérünk, vedd el félelmeinket, igéddel és szent lelkeddel bátoríts szíveinket, hogy téged keressünk és várjunk, és hogy így veled éljünk, már most és örökké. Fiad érdeméért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Kedves testvérek, a következő körülbelül 45 percben, ameddig a kazetta bírja, több olyan kifejezés, és szó és ige és teljes mondat is elhangzik, amit már hallhattunk ezen a héten az itt szolgáló testvérektől. Ezt az előadást én még otthon írtam, és itt nem tettem hozzá egy szót sem. Nem a véletlen játéka tehát az egybecsengő szavak és mondatok, hanem az egy lélek megnyilvánulása, a közös hit megvallásának a jele mindez, én szerintem. Úgy látszik, ennyire idézőjelben egy ügyűek vagyunk, valamennyiünknek egyedül Krisztus fontos, és ő a közös mondani valónk. A mai délután előadásának címe, bátorodjék a szíved, és várjad az Urat. Kedves testvéreim, felnőtt hitmélyítő csendes héten vagyunk, és nem hitnövelő továbbképző kurzuson. Ez nem játék a szavakkal, nem kifelé kell nőni láthatóan, ami Istenbe és az ő fiába vetett bizodalmunknak, hanem el kell mélyülnie. Ez rejtett dolog, ahogyan a mélységbe se látunk bele. De Isten látja, hogy bizony néha elbátortalanodunk, mert nem tudjuk teljes bizonyossággal, milyen Urat is várunk tulajdonképpen. A kegyetlen ítélő bírót, akinek számunkra ismeretlen döntésén múlik örök sorsunk, vagy az ő gyülekezetéért a mennyből visszatérő Urat, hogy felragadja a feltámasztott hívőket, és magával vigye a számunkra előre elkészített országába. Ez a kínzó bizonytalanság valójában a félelmünk igazi oka, és nyugtalan a mi szívünk mindaddig, amíg meg nem nyugszik te benned, ó Isten, idézhetjük Augustinus egyházatját. De hát tényleg nem tudhatjuk, mi vár ránk? Ez a kérdés nehezedett rám teljes súlyával, amikor erre az előadásra készültem, ezért ennek most központi kérdése, hol töltöd az örökké valóságot? Ha még emlékszünk, hétfőn egy felszólítás állt mondani valom középpontjában, legyünk egymás Krisztusává. Ma pedig, mint egy útra valóul, ezt a nyugtalanító kérdést kell megbeszélnünk, mert ameddig erre nincs határozott meggyőződése kimondott személyes válaszunk, tehát nem jutunk üdvbizonyosságra, addig bizony nem tudunk eleget tenni a ma délutáni előadás címében megfogalmazott felhívásnak sem, bátorodjék a szíved, és várjad az Urat. Ezért, ahogy hétfőn is, a vitaindító két részből fog állni, először a Klucsik Jánosné testvérünk által összeállított délutáni sorozat mai anyagát ismertetem, majd négy megjegyzés fűzök ehhez a témához, aminek a címét ma két rövid szóval egészítem ki, ne félj! Ugyanis végső soron a félelem bűn, mert hitetlenség és lebénít, és nem engedi felbátorodni a szíveinket az Úr visszajövetelének a várására. Ez az előadás cím egy Zsoltár verset idéz, a 27. Zsoltár 14. versét, ami a Károli fordítás szerint így hangzik, várjad az Urat, légy erős, bátorodjék a szíved, és várjad az Urat. Az új protestáns fordítás szerint pedig, reménykedj az Úrban, légy erős és bátor szívű, reménykedj az Úrban. És a legújabb katolikus fordítás szerint, ezért remélj az Úrban, és légy erős, légy bátorsággal, és bízzál az Úrban. A cím elolvasásakor rögtön egy másik ismert Zsoltár idézet jutott eszemben, a 130. Zsoltár 5-től 8. terjedő versei. Ez egy nagy mélységből kiáltó, de bocsánatot nyert ember boldog megtapasztalása, kijelentő módban. Figyeljünk erre a felolvasáskor, mert szerintem nekünk is ide kellene eljutnunk, a címben idézett megfogalmazott felszólításból a belső meggyőződéssel vallott személyes kijelentéshez idézem, várom az Urat, várja a lelkem, és bízom ígéretében. Lelkem várja az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, mint az őrök a reggelt. Bízzál Izrael az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és gazdag ő, meg tud váltani. Meg is váltja Izraelt minden bűnéből. Milyen csodálatos evangélium ez, kedves testvéreim! Csak gondold oda az Izrael szó helyére a saját nevedet, majd a szobádban, amikor újra elolvasod ezt a 130. Zsoltát, és megtapasztalod, nekem is erre van szükségem, vagy már enyém ez a bizonyosság, és ezért nem félek, és felbátorodik a szívem az én Uram fogadására és várására. S kimerem mondani félelem nélkül az új szövetség utolsó előtti versének 3 szavát, jöjj, Uram, Jézus! De ha az Izrael szó elbizonytalanítana, hogy talán mégsem nekem, gonok pogánynak szól ez a Zsoltár, íme egy pogányoknak szóló kijelentés. Amikor Péter Jeruzsálemben beszámol a pogányok megtéréséről, a zsidók származású hívők, idézem, amikor mindezt meghallották, megnyugodtak, dicsőítették Istent, és így szóltak, akkor tehát a pogányoknak is megadta Isten a megtérést az életre. Spünkös után elkezdődhetett a zsidó és a pogány misszió is. Jól figyeljünk ennek az igének minden szavára, mert ebből kiderült, hogy az igazi megtérés nem emberi teljesítmény, amelyet az ember magától megvalósíthatna, ezt Isten ajándékozta, így olvastam. Megadta. Úgy, amint az élet is minden emberi lehetőségen túl adatik nekünk. Elárulhatom, hogy én nem tértem meg. Isten térített meg magához fia által. S e hosszúra nyúlt előszó után következik a tulajdonképpeni első rész a Károli szavai szerinti címmel, bátorodjék a szíved, és várjad az Urat. Csendes hetünk utolsó délutáni alkalmához érkeztünk. Az a reménységünk, hogy a reggeli, délutáni és az esti alkalmaink által is munkálkodik bennünk az Úr. Gondolatok ébrednek bennünk, amit elfogadunk vagy ellenzünk. De így van ez mindaddig, amíg testben élünk. Testünk a világtól nem akar lemaradni, ide húz, mert földből van. Megváltott lelkünk azonban az Úr kedvét szeretné keresni, mert az meg tőle van. Bibliánkból tudjuk azt is, hogy nem itt ezen a föld nevű bolygón teljesedik ki az alapokkal bíró város, amelynek építője és alkotója az Isten. Ezt már várta Ábrahám is, hitte és várta. Ahogy véget ért földi útja, megláthatta és meg is kapta benne az örök lakását. Ahogyan az új szövetségben élő hívők is, Krisztusért. Az övéinek Jézus is helyet készített nekünk, hiszen ő mondta, az atyánál sok lakóhely van, és elmegy, hogy helyet készítsen nekünk, és visszajön értünk, és magához vesz minket, hogy ott legyünk, ahol ő van. Amíg itt vagyunk, a kegyelmi időben vagyunk, ez azt jelenti, hogy itt dől el, itt lesz valósággá, hogy személy szerint átmentünk-e a halálból az életbe. Ha lehunyod a szemed, akkor már nem döntesz el semmit. Ezért, ha akad még valaki közöttünk, aki ezt a mondatot nem érti, kérjük, hogy majd a beszélgetés során ezt jelezze, hogy ne maradjon bizonytalanságban. Az útmutató ma reggeli kiírt igéjében azt kérje az Úr, hogy maradjunk meg a hitben szilárdan és egyenesen, el nem tántorodva az evangélium reménységétől, amelyet hallottunk, és nekünk hirdettetett. Mi az evangélium reménysége? Megkérdezhetem. Az, hogy él a mi reménységünk. Bűneink miatt kint és halált szenvedett, de feltámadott. Minden ígéretét beváltotta azt is, amit majd ezután élünk át. A történelemben minden úgy zajlott le, ahogy Isten előre tudtul adta a proféták által. Az idő számításnak is Krisztus a középpontja. Mindent úgy jelöl a történelem, hogy Krisztus előtt és Krisztus után. És ahogy mindez igaz, úgy igaz mindaz is, amit ígért. Várjad az Urat, mert visszajön. Az ő várásának óhaja legyen a szívedben, érted is jön. Szeretnélek arra kérni, hogyha megbántanak, elcsüggetsz, vagy bármilyen szenvedésért, gondolj arra hálaadással, hogy van hova menned, hogy biztos helyed van az Úrnál. Kérjed segítségét, kegyelmét, testi vagy lelki szenvedésedhez. Tudd, hogy gondja van rád, melléd lép, mert él, fontos vagy neki, drága árat fizetett érted. Georg Steinberger könyvéből szeretnék néhány mondatot említeni. A zsidók szinte feszült várakozásban voltak, az utolsó éjszakán, a 10. csapás éjszakáján családi közösségben ették a bárányt. A vér az ajtó félfán volt, Isten azt mondta, meglátom a vért, és elmegyek mellettetek. Nem az érzéseink, nem is a mi hitünk, hanem egyedül a vér volt az, ami megmentette őket. Mindannyian, akik csak a vér oltalma alatt voltak, teljes biztonságot élveztek. Nem az nyújtott teljes békességet, hogy egy izraelita látta a vért, hanem hogy Isten látta. Mindnyájan a kivonulásra, a nagy szabadításra készültek. Mi is erre várunk. Az Úr Jézussal való találkozásra. Várjuk őt útra készen, derekunk felövezve, tehát olyan ruhában, öltözetben, amely nem okoz elbotlást, elbukást, sarú a lábunkon, pálca vagy bot a kezünkben. Külsőnket sem a virág irányítása határozza meg, hanem hogy ráfigyelünk, mert várjuk a nagy találkozást. Az úrvacsorában is találkozunk az Úrral, de ez még itt történik ezen a földön. Steinberger az úrvacsorára azt mondta, hogy az úrvacsora nem jelkép, hanem valóság. Így adta Jézus a tanítványainak. Az új szövetség talaján nincsenek jelképek többé, itt minden valóság. Ha csak jelkép lenne, nem lennének súlyos következményei, erőtlenség, betegség, korai halál. Vannak, akik attól félnek, hogy nincsenek megfelelő érzéseik. Nem az érzés szükséges, hanem a hit és indulat. Akkor veszek méltó módon részt az úrvacsorán, ha ugyanolyan indulattal veszem a kenyeret, amely indulattal adta Krisztus testét a keresztre, ha a poharat ugyanolyan indulattal veszem és iszom, amilyennel Krisztus vérét ontotta a kereszten, hogy ebben a bárány lelkületben erősödjem, és áldozhassam magam másokért, mint ő adta magát, értem. Így hirdetem magamnak az én énemnek, mind az öt érzékemnek az Úr halálát. Így lesz számomra az úrvacsora szoros kapcsolat teremtő Istenemmel, a fej és én közöttem, és testvéreim között, és én közöttem. Amikor halljuk ezt, arra gondolhatunk, hogy sajnos ez nem így van a mi életünkben. Hiányzik ez az indulat, ami Krisztusban volt, hiányzik ez a bárány lelkület, de sokféle nyomorúság az bizony akad, és ez meg is látszik. Az Úr irgalmát és segítségét kérjük, ha szeretnénk őszintébb, hűségesebb, engedelmesebb gyermekei lenni, adja meg mindegyikünknek az Úr, hogy így bátorodjék a szívünk, és örömmel várjuk az Urat, mert az Úr valóban közel van. A második részben tehát arról szeretnék szólni ismét négy epizódban, hogy mit is jelent a félelem nélküli Jézus várás, és mit tehetünk, hogy minél több embertársunkat eljuttathassunk idáig. Azt jelenti szerintem, hogy hiszem és tudom a saját személyes válaszomat erre a kérdésre, hogy hol töltöd az örökké valóságot. Tehát következzenek tehát erre a kérdésre adott válaszok a részletek. Az egyik ilyen kérdés, tehetjük fel, én is feltettem, kivel töltöd az örökké valóságot, alapigeit, aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Jézus, a mi utitásunk igéje alapján keressük ezt a saját válaszunkat most, hiszen földi életünknek ezt a sors döntő létkérdését senki sem kerülheti meg. Az Úristen arra teremtette az embert, hogy örökké vele éljen teljes szeretet közösségben, az ember azonban a sátánnak hit, és nem Isten parancsának engedelmeskedett, így az engedetlenség ős bűnébe esett, mert olyanná akart lenni, mint Isten. A bűn mindig céltévesztés. Az Úr Jézus szerint a bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Miként nyerhetjük vissza az elveszett paradicsomot, hogyan juthatunk vissza az atyai házba? János apostol szavai által maga az Úristen jön segítségünkre, mert e földről nem vezet út a mennybe. De a Szentírás legismertebb mondata, az aranyevangélium, ismerjük jól János 3.16, és a most idézett útravaló igéink, aki hisz a fiúban, annak örök élete van, egybe csengően eligazítja az Istent kereső embert, mert nyugtalan mi szívünk, míg meg nem nyugszik ő benne, idézem ismét. Reformátoraink szerint egyedül Krisztus érdeméért, ingyen kegyelemből, hitáltal nyelhetjük el az üdvösséget, minden emberi cselekedettől függetlenül. Igényben sincs szó törvényről és érdemszerző jó cselekedetekről, csak hitről, amely feltétlen bizalmat és engedelmességet jelent. És ez a hit is Isten ajándéka. Amit minden, magát előtte bűnösnek elismerő embernek ingyen felkínál. A hitetlenség engedetlenséget jelent Istennel szemben, igény így folytatódik János 3.36b-ben, aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta. János evangéliumában csak itt olvasható a harag kifejezés, ami a végítélet, az örök kárhozat jelzése. Tehát Isten, mi a kárhozat? Az Isten nélkül örökké valóság, ami maga a pokol, mert ahol nincs az Isten, ott a sátán birodalma van. Választanunk kell, mert a Biblia oly világosan tanítja, hogy nem üdvözölhet mindenki, csak aki az Úr Jézust ebben a földi életében személyes megváltójának fogadta el. És aki nem hisz benne, az önmagát zárja ki az örök életből, és ítélet alatt marad. Mert ki az örök élet? János apostol segíti a mi válaszadásunkat. 1 János 5.20-ban szó szerint ezt mondja, Jézus Krisztus az igaz Isten, és ő az örök élet. Ezért hirdetjük nektek is az örök életet, amely azelőtt az atyánál volt, most pedig megjelent nekünk. Szent lelke által, igéjében és szentségeiben mindenki találkozhat vele és választhat, mert ő Isten. Személyes döntésünknek most jelen időben kell megtörténnie, és annak következménye is azonnal életbe lép. Aki az örök vagyok, ő von életközösségbe önmagával, és így számomra az örökké valóság már elkezdődött. Csak hinnem kell az Úrban, akiről az ős keresztények a katakombák mélyén, a hal jelének a homokba rajzolásával tettek bizonyságot, az üldöztetések közepette is. Ő ma a mi számunkra is, Jézus Krisztus, Isten fia megváltott. Tudjuk, hogy a hal görög ötbetűje, ennek a kezdőbetűje ezt jelenti magyarul. Jézus Krisztus, Isten fia megváltott. Ez egyik legősibb keresztény hitvallás egyben. A hal jele ezt jelenti. Csak benne kell hinnem, Isten azt tanácsolja, választ az életet. Kivel töltöm az örökké valóságot? Nem érhet meglepetés, hiszen üdvbizonyosságot nyertem, és hittel válaszolhatom Jézus Krisztussal, aki már az én Uram és az én Istenem. Luther Máton olyan egyszerűen, világosan és személyes meggyőződése prédikált erről az igéről, hogy egy gyermek is megértheti. Idézem, az örök élet előre az enyém. Ha meg nem kapom itt a földön, oda át már soha többé nem jutok hozzá. Itt a földön kell elnyernem és megkapnom. De hogyan kapom meg? A kezdet Istené, uraddá válik, igéjét adja, ajka élő, hallható beszédét és szívet is hozzá, hogy az igét hittel befogad. Íme így kezdődik. Az ige pedig, amit hittel meghallottál, nem máshová, hanem a Krisztushoz vezet téged. Tovább nem jutsz, benne kell hinned, rajta csüngnöd, akkor ő megvált testi, lelki haláltól, és már tied is az örök élet. Csak ennyit tehetünk hozzá, hogy úgy legyen. És most bátorításul szólok a győztesek örökségéről. A trónoson ülő ezt mondta, íme újjá teremtek mindet. Jelenések 21.5a. Tehát mi a győztesek öröksége? Néhány gondolat van. Isten újjáteremtett világában örökké vele élhetnek gyermekei, akik a Krisztusért megváltást nyertek. Most tekintetünket a földi örökségről, amely elenyészik és elfogy, tehát egyszer véget ért, maga az Úristen irányítja az ő ígéretére, a mennyei örökségre. János apostol által az örök vagyok, aki leszek, üzeni a királyi székéről ezt. Őt, a négy élőlény így imádja, szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, aki van és aki eljövendő. Mert mindent ő teremtett, és minden és mindenki az ő akaratából állt elő. Az első teremtés az ég és a föld megalkotásával kezdődött el, és az ember teremtésével lezárult ez a régi teremtés. És látta Isten, hogy mindent, amit alkotott, igen jó. De az első emberpár bűnbeesése után ez a megromlott világ Isten ítélete alá kerül, és elpusztul az utolsó ítélet során. A nagy fehér trónuson ülő Úristen színe elől eltűnt a föld és az ég, és nem maradt számukra hely. Isten az új teremtés idején mégis véghez viszi az ő örök üdvtervét. De ennél a második teremtésnél fordított a sorrend. Az új ember teremtése Jézus Urunkkal kezdődött el, és ő lett az utolsó, egyben az új, az örök Ádám. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt, és íme új jött létre. Ő benne nem számít más, mint Isten kegyelme és hűsége, tehát csak az új teremtés, amely az új ég és új föld megalkotásával fejeződik majd be, amikor valóban minden teljesen újjá lesz. Sorsdöntő kérdésünk, hogyan részesülhetünk mi is az újjáteremtett világ örök örökségében. Maga a Teremtő válaszol, aki győz, örökölni fogja mindezt, és Istene leszek, az pedig a fiam lesz. Megtörtént, elvégeztetett. Pál mindezt úgy érti, az Isten munkája az, hogy ti a Krisztus Jézusban vagytok, és akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai és leányai. Az Úr kezdetben teremtő legyen szavával hozta létre a mindenséget, és ő most is szuverén úrként munkálkodik. A mindenható Úristen újjáteremtő munkája az ember felülről újonnan születése is, aminek egyetlen emberi feltétele a megfeszített, de feltámadott és élő Krisztusban való személyes hit, az aranyevangélium szerint, de ez is az ő ingyen kegyelmi ajándéka. Ezt az életváltozást Jézus hozza létre bennünk, aki Isten, és egy lényegű az Atyával, és mi csak vele győzhetünk. Mind a 7 kisázsiai gyülekezetnek megüzeni az első és az utolsó és az élő, mit is jelent Isten egyetlen feltétele, aki győz. Ez a győzelem a mi hitünk. Isten újjászületett gyermekei legyőzik ezt a világot, mert hiszik, hogy Jézus az Isten fia. Ezért lett az örök ige testé, aki nélkül ezen a világon semmi sem lett, ami létrejött. Minden új, egyházi és polgári évet is a szabadító, megváltó Úr Jézus Krisztus nevében kezdhetünk el. Hiszen minden elmúló új és kezdődő új esztendő a mindeneket újjá teremtő Isten színe elé visz minket egyre közelebb, az elfogyó időben. Miközben hiszük és tudjuk, az örökké valóság már elkezdődött a mi számunkra. A mennyei jelenések szemtanúja ezt is megírta nekünk jelen időben. Akik hisztek az Isten fia nevében, hogy tudjátok, örök életetek van. Ez a győztesek örökké való öröksége, és a pogányok apostola szerint is, a mindent újjá teremtő Úristen kegyelmi ajándéka, tehát az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. A kérdés csak az, hogy győztesek vagyunk-e már? Kedves testvéreink, tudjuk-e, hisszük-e, valljuk-e, hogy elkezdődött az örök élet? Ugyanez a téma egy egészen más megközelítésben. Mi az örök élet? A vég kezdete? A kezdet vége? Egyik sem, mivel Isten örökkévaló, és csak az öröklét folytatása kezdődött el a mi számunkra, amikor elfogadtuk Jézus személyes megváltónak. Ezért mondhatjuk Isten ígéreteiben bízva, Krisztus érdeméért, az örökkévaló élet Istennel már e földön elkezdődött. E földi életünkben ennek öröméből érezhetünk, s láthatunk meg valamit tükör által homályosan. Ezt a páratlan lehetőséget felkínálhatjuk mindazok számára, akik még úgy gondolják, hogy testi haláluk valamilyen bizonytalan végkezdete, vagy talán a kezdet végleges vége. Nem, folytatása következik. Ez nem olcsó vigasztalás, hiszen Isten fia ígérte meg számunkra János evangéliumában, amely Luther szerint is páratlan szépségű, igazi fő evangélium. A többivel szemben előnyben kell részesítenünk. Szó szerint ezt mondta Luther János evangéliumáról. Tehát Luther tanácsát megfogadva, röviden tekintsük át János evangélium alapján, csak ugyan elkezdődött-e már a mi örök életünk e földön. Elnémul minden emberi szó, amikor az Úr igéje így szól hozzánk. Most néhány válogatott igevers következik János evangéliumából, igehely nélkül engedjük, hogy az Úristen igéje átjárja mi szívünket, lelkünket és értelmünket is. Próbáljon ő meggyőzni, hiszen emberi szó ehhez kevés. Elnémul minden emberi szó, amikor az Úr igéje így szól hozzánk. Bizony-bizony mondom néktek, aki hisz, annak örök élete van. Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már a világ kezdete előtt. Mert az én atyámnak az az akarata, hogy annak, aki látja a fiút és hisz benne, örök élete legyen, én pedig feltámasztom őt az utolsó napon. Tamás pedig így felelt, én Uram és én Istenem. Jézus így szólt hozzá, mivel látsz engem, hiszel, Boldogok, akik nem látnak és hisznek, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne el, ne vesszen, hanem örök élete legyen. Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Az atya szereti a fiút, és kezébe adott mindent. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Bizony-bizony mondom néktek, aki hallja az én igémet és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt ítéletesen megy, hanem átment a halálból az életbe. Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél a Jézus Krisztust. Én azonban nem emberektől kapom a bizonyságtételt, hanem azért mondom ezeket, hogy ti üdvözüljetek. Ti azért kutatjátok az írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az örök életetek. Pedig azok rólam tesznek bizonyságot, és mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus, az Isten fia, és e hitben életetek legyen az ő nevében. Átmenetként a következő témához csak egy gondolatot szeretnék idézni. Túróci Zoltán egyik igehirdetéséből nagyon megragadott engem. Senki sem kárhozik el a bűneiért, hanem csupán a kegyelem elutasításáért. Megismétlem, senki sem kárhozik el a bűneiért, hanem csupán a kegyelem elutasításáért. Most egy látszólag másik téma, de gyakorlatilag ugyanarról beszélünk, hogyan bátorolt Tamás apostol szíve, és hogyan várta az Urat. Most a kettős különös konfirmációjáról szólok, tanulságról mi számunkban 10 tételben. Ismerjük Tamás apostol történetét, Tamás a fehér vasárnapon, húsvét utáni vasárnapon tudatosan személyes hitet nyert, ő a személyes hitet nyert keresztények prototípusa, így mindannyiunk példaképe is lehet. Igen, a Károlinál kettős, így hívja, kettős nevű tanítvány, kettős egy hitvallás, egy különös, külön konfirmáció következménye. Tettének tanúságát a magam számára is ebben a következő 10 hevenyészetben megfogalmazott gondolat töredékben tudom összefoglalni, mert az én Uram engem is naponként megkonfirmál, azaz megerősít. Az első tétel legyen ez. Tamás őszinte ember volt, mert nem hazudta a hitet, ha nincs, de vágyott rá. És ebből az őszinte kételkedéséből el lehet jutni a tudatos, személyesen megtapasztalt hit megvallásáig. Senki sem születik hívőnek. Istennek nincsenek unokái sem, csak újjászületett, Krisztus hitre jutott gyermekei. Második tételem. Tamás nem hisz másoknak, még a saját személynek sem, és idézőjelbe saját kezűleg akarja megismerni a feltámadottat, és e merész vágyát nem is rejti véka alá. Harmadik tétel. Az Úr szaván fogja őt, mert nem valamit hallott valakitől Jézusról, hanem magától Jézustól azt hallotta, amire neki személyesen szüksége volt hite megerősítésére. És egy külön órán tartott konfirmáción őt ismerte meg igazán, mint Jób, aki ezt mondja, csak hírből hallottam rólad, de most saját szememmel láttalak. Jób 42:5. Negyedik tétel, Jézus számára az egy hiányzó tanítvány, az egy elkóborolt bárány is fontos. Tamás sem kap szemrehányást azért, mert elmaradt a többiektől, és nem volt jelen húsvét este. Mint ahogy az eltévedt bárány sem bünteti meg a pásztor, amiért elkószált a nyájtól. Ötödik tétel, a magdalai Máriának nem engedte meg Jézus, hogy megérintse őt, de Tamást felszólította arra, hogy kezét tegye a sebhelyekre. Mindenkit más és más módon ragad meg az Úr, és a világon minden eszköz az ő szolgálatára áll, hogy egyedi teremtményeit nem egy kaptafára húzott megtérési módokkal hívja magához. Hatodik tétel. Ezért noha Tamás hitre jutása egyedinek, különösnek tűnik, de mégsem szabálytalan, sőt, ez a mai Tamások reménysége. Ahány ember, annyi megtérési történet, mert Jézus útja és eszköze számtalan, s karja mindenható, s átszegzett karjával ma is átöleli minden, őszintén őt kereső, kutató, kételkedő gyermekét. Hetedik tétel. A kettős nevű tanítvány kettős egy hitvallása, én Uram és én Istenem, arra is példa, hogy ő sem látott korában, de megnyíltak lelki szemei, és felismerte a feltámadottban az Urat és az Istent egy személyben. Hisszük-e, hogy a feltámadott egyszerre valóságos ember és valóságos Isten? Az örökké valóságban látássá lesz ez a mi hitünk, de Tamás látása akkor ott hitté vált. Nyolcadik tétel. Mi is csak úgy hihetünk, ha előbb Isten igéje és szent lelke által, akit az újjászületésekor minden hívő elnyert, felismertük a mi Urunkat és Istenünket. És ezt a hitünket erősíti az Úr e földi életünk során a folyamatos és állandó konfirmációval. Engedjük-e agyag edényként ezt a saját kezű formáltatásunkat, a konzerválás és a renoválást egyidejűleg. 9. tétel. Végső soron Krisztus felismerése az igazi csoda a mindenkori Tamások számára, de ez bizony az Úr csodája. És ezért nem vagyunk lépés hátrányban Tamással szemben, mert nem ő ismerte fel Jézust, hanem Jézus ismertette meg magát vele. Megtapasztalhatjuk, a feltámadott ott és akkor válik felismerhetővé, ahol és amikor ő akarja. Testi szemekkel, emberi érzésekkel nem ismerhető fel Jézus ma sem. Ezért nem a Tamások érdeme, hogy látnak, hiszen például a Magdalai Mária és az Emmausi tanítványok sem ismerték fel idézőjelben maguktól az Urat, de a Szentlélek az ő ajándéka, mondja, vegyetek szent lelket, és ez a miénk is lehet, és így a mai kételkedő Tamások is azonos esélyekkel indulhatnak a Jézus felfedezésének keskeny útján. És végül a tizedik tételem Tamással kapcsolatban. Tamás hitvallása nem új, hiszen ez a tíz parancsolat első igéje. Tudjuk, én az Úr vagyok a te Istened. Csak azért mondhatja el hitvallását minden Tamás egyes szám első személyben, én Uram és én Istenem, a birtokviszonyt is kifejezve, mert ezt már egyes szám második személyben elmondta minden teremtményének az örök vagyok, én vagyok az Úr, a te Istened. Tudjuk-e, valljuk-e és hisszük-e ezt a kőbe vésett élő igét? Én az Úr vagyok a te Istened, ne legyen más Istened rajtam kívül. Erre tanított bennünket Tamás, és így bátorít minket arra, hogy bátran váljuk az Úr Jézus, hogy tudjuk, kiben hiszünk. És akinek már annyira elmélyült a hite, hogy arról másoknak is szólni mer, az már misszionárius. Ismerjük Jézusnak a missziói parancsát. Én úgy vélem, hogy ez a hit fokmérője is, az a szólás, tehát a missziói kérdés, mint lázmérő. Milyen nagy a misszió iránti felelős szeretetet, olyan nagy a hited is. Hiszen minden Krisztus követőnek adta Jézus a missziói parancsában ezt a feladatot, bármilyen módon, bármilyen eszközzel, amilyen talentumot kaptunk, hogy valóban hirdessük az evangéliumot. A most következő előadás, ez nem titok, elmondom, egy hónap az előtt hangzott el itt, Pilis Csabán volt a missziói konferencia, a Szeverin János rendezi ezt minden évben, júliusban, ő kért fel erre egy 5 perces tájékoztatóra erről a témáról. Előre bocsátom, hogy itt elhangzik blogmisszió, egyéb kifejezések. Lehet utólag mindenki azt mondja, vagy többen mondják, hogy ehhez nincs hozzáférésem, nincs adottságom, tehetségem, lehetőségem ehhez, de egyet hadd mondjak el, testvérek, egy lehetősége mindenkinek van, hogy a misszióban részt vegyen, ha más nem, az, hogy imádkozik a misszióért, annak minden eszközért, újfajta módszeréért és lehetőségért, hogy az Isten evangéliuma minden időben, minden eszköze és minden módon terjedhessen. Ilyen szemlélettel hallgassuk ezt a beszámolót, amin nem változtattam semmit, tehát hagytam az egy hónap előzőti megfogalmazást, mert úgy éreztem, hogy egy az egyben alkalmas arra is, hogy itt elmondhassam, mert sose lehet tudni, hogy kit indít az Úristen arra, hogy ebbe a szolgálatban részt vegyem. Tehát szó szerint az egyhavi, egy hónap előzőti beszámolót most elismétlem a blogmisszióról, beszámoló az első fél éves tapasztalatokról. Elnézést, még egy szó, meg kell magyarázni, mi az, hogy internetes blog. Ez egy olyan levelező fórum, ahol valaki állít valamit, különböző igéket, bármit mond a saját véleményét, de az Isten igét is felrakhatja, és lehetőség van, aki ezt olvassa az interneten, akár nével vagy név nélkül ír rá válaszokat, tehát kommentálja ezeket. És utána erre a válasz egy másik következő válaszol, mint egy levelező lista, és akkor kiderül egy láncsorozat, hogy egymást vitatjuk, egymás véleményét, vagy ellentmondunk neki, vagy egyetértünk azzal. Tehát gyakorlatilag egy fórum, mai fórum, mint ahogy Pál az Areopágoszon odaállt és vitatta a korábbi aténiekkel az ő nézetét. Most ez egy modern formája annak, hogy a véleményünket szabadon elmondhassuk, hogy a világhálón is, akit ez érint, reagálhat rá, és így egymás véleményét megismerve kommunikáljunk. Tehát gyakorlatilag ezt csak zárójelbe tettem hozzá, aki esetleg nem hallott internetes blogról. Tehát tisztelt missziói konferencia, mondtam, kedves testvérek, világhálós emberhalász inastársaim, így mondtam szó szerint, mert azok, minden, aki missziói konferencián részt vesz, azt gondolom egyúttal Jézusnak a inasztása. Úgy gondolom, hogy ezen a missziói konferencián nagy lehetőség, öröm és felelősség is 5 percben számot adni arról, hogy a 2007. január 1-től 3 új missziói szándékkal elindult internetes blognapló működése során milyen tapasztalatokat szereztem a start után fél évvel, akkor júliusban. Összefoglalom úgy fogalmazható, hogy égetően szükség van a tiszta evangélium meghirdetésére az igencsak világias világhálón, mert nem csak Jézus korában utasították azt vissza, gúnyolták ki, vetették meg, hanem 2000 éve ez az ige sorsa. De a mi dolgunk a vetés, mert az aratás ura megígérte, hogy az ő igéje nem tér vissza hozzá üresen és dolga végezetlenül, hanem elvégzi azt az ember szívében, amiért küldte. Ezért szándékosan egy ugyancsak világias blogszolgáltatónál nyitottam meg a blogjaimat, amiről majd ezt a fórum végén, akit érdekel, kiosztásra kerülők is tájékoztatóval majd olvashatnak, hogy azért, hogy emberileg szólva váratlanul és kérdetlenül, akár egy mellékpatintás során, de szembe találja magát az interneten járó, kereső ember, aki magyarul beszél és érti magyarul az írás, akár Dél-Afrikában, vagy akár élhet Kanadában, vagy Finnországban, bárhol magyarul ért és keresi a világhálón a magyar szavakat, magyar üzeneteket, bárhol éljen a világon, mert ha a kivetett hálóba kerül, az ige vonzásából nem szabadulhat. Legfeljebb, ha tudatosan megtagadja az igét, és annak forrását a Szent Háromság úgyis, Úristen. Sajnos főleg ilyen véleményeket tartalmaz ez a szemelvény gyűjtemény, negatív véleményeket, elutasítást. Tehát mit várjunk? Jézus korában is elutasították az ő szavát, az ő igét, kigunyulták, megvetették, de elvégzi a munkát. Tehát itt negatív véleményeket fognak olvasni, de ez a valóság, a mai magyar valóság, ezt nem lehet eltagadni. Épp ezért indokolja a missziót, a missziói szolgálatot, hogy mondjuk az igét mindenhol, minden körülmények között. Épp ez indokolja ezt. Tehát ilyen negatív véleményeket tartom ez a gyűjtemény. Ezért gondoltam, hogy sok-sok ilyen blokkhálóra szükség lenne, hogy Urunk missziói parancsát teljesítsétek. Tehát ez akár Máté, akár Márkban ezt mondta, menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. De a 21. századunk elejére a világ jött be a lakásunkba, és nekünk csak egy kattintásnyira vannak az ígére szomjazó, de ezt még önmaguknak sem bevallani nem merő, Isten hiányba szenvedő honfitársaink, hogy csak a magyarokról beszéljünk. Nem kell ahhoz elutazni a világ másik szegletébe, hogy örömhírt mondjuk, saját példánkkal, bizonyságainkkal szolgáljunk, akár alkalmas az idő, akár nem. Az én internetes személyes honlapom címében, aki majd itt a címe megkeresi, megtalálja ezt az üzenetet, amit most felidézek, szintén felírtam a honlapom címlapjára ezt a bizonyságtételt figyelmeztetésül, a pontos idő naptár mellé ezt a két idézetet, íme most van a kegyelem ideje, íme most van az üdvösség napja, és a másik, Füle Lajos ismert vers idézetét mindenki tudja, ma még lehet, ma még szabad, borulj le a kereszt alatt. E két sürgető gondolat fényében még inkább időszeri, hogy munkálkodjuk. Vessük ki akár a blokkhálóinkat is, amíg nappal van, hiszen Jézus is erre utasította a tanítványait, hogy nappal halásztanak, és nem maradt el a csodálatos halfogás. Mondhatnánk, annyi igét és egyházi honlapot találunk már a világhálón, tényleg rengeteg van. De mitől más ez a 3 blokk? Erre próbálok most néhány mondatban felelni azoknak, akik még nem ismerik, és esetleg ebből később majd meg szeretnék ismerni. Az egyik az útmutató napi igék a Bibliából címet viseli, azért időzőjelben páratlan a maga nemében, mert minden napra egy mondatban is összefoglal a két evangélikus útmutató kiírt igét olvasható benne 3 biblia fordításban, és egy egymondatos kommentár, amit hozzáfűzök. Az örömüzenet az óegyházi alapigékről hétről hétre egyoldalas személyes hangvételi bizonságtételeket tartalmaz, amit írhatok Luther idézetekkel és Petnik Pali bácsi verseivel fűszerezve, akinek a könyveit is lehetett itt most kapni. A harmadik blogom címe Ne félj, bátorító blognapló, hogy összecsengenek a mai előadás anyagával, ugye nincsenek isteni véletlenül. Szintén ilyen ne félj témájú igéket, képeslapokat, verseket, könyvidézeteket tartalmaz. Külön öröm, hogy az evangéliumi kiadó is megengedte, hogy idézeteket közölhetek a könyveikből, a kisebb traktátusokat pedig szó szerint teljes terjedelemben begépelhetem és feltölthetem a blogjaimra, hogy azok is olvassák, akik egyébként nem mennének a kezükbe ilyet. Példa, egy másik példa, az elmondó feletek közötti folyóirat pedig megengedte, hogy például Fabin Tamás legutóbb püspökkel készített interjúját is leírhassam, és felrakhassam a személyes honlapon, mert ez a újság ez igen kis példányszámban jelenik meg, és nagyon kevés emberhez jut el, és fontos üzenet volt a Fabin püspök úr interjújában, ezt is megengedték, hogy ingyen felrakhatom. Vagy például friss írások és információk rovatban sok más új dolgot is felteszek, csak azt kérik cserébe, hogy tüntessen fel a forrást, hogy melyik újságból idéztem. Hát ez nekik egy burkolt reklám, de legalább aki ezt olvassa, tudja, hogy honnan olvassa ezt a híreket. Nagy öröm az is lehetőség, hogy sok lelkész és laikus keresztény előadó megengedi, hogy igéhirdetési előadását ezek az MP3 hangrögzítőkkel felvessem, és a honlapom hangzó örömhírtál rovatába feltölthessem, ahonnan azok bármikor meghallgathatók is letölthetők. Így ez az előadás anyag, akit megengedte, a jövő héten reménység szerint hallgatható és letölthető lesz a honlapon, aminek a címét majd itt meg lehet találni. Tehát ezzel is missziót végezhetünk, akit nem tudott eljönni, kimásoljuk CD-n, odaadjuk neki, meghallgathatja, vagy internetről letöltheti ezeket az előadásokat például. Ez csak egy ötlet. És akár esetleg így válik a világháló az evangélium terjedésének ingyenes eszközévé. Erre szoktam mondani, hogy minden használható jóra és rosszra. Sokszor elátkozták a világhálót, való igaz, sok szenny van benne, de csak egy mindig ezt szoktam mondani, a konyha kis példáját. Lehet vele embert ölni, és lehet vele kenyeret szelni. Rajtunk múlik, hogy mire használjuk a konyha kés. Ugyanígy van az interneten, még minden más dologgal a világon, én ezt így látom, tehát mindenki saját felelőssége, hogy ezt hogyan használja. Lehet Isten szolgálatába is állítani, mint minden más eszközt. És hogyha vannak saját írásaim közül olyanok, ami például nem jelent meg az evangélikus életben, itt a saját honlapomot nincs cenzúra meg korrektúra, semmi nincs, saját felelősségemre mindent felteltek. Idézőben szabad véleménynyilvánítás lehetősége megadott mindenkinek, aki nyit egy saját honlapot, már ezt ingyen meg lehet tenni. Tehát nincs kapacitás korlát, mondom a csillagos ég, mert egy református keresztény atyafi ingyenes és főleg reklámmentes webtár helyet biztosít a honlapon számára. Ilyen is van, teljesen ingyenes. Ő így szolgál, missziót így végzi. Terveim között szerepe például Liza néni néhány igehirdetési hanganyagának feltöltése. Most jelent meg 3 DVD-ben azok a magnum felvételek, amik korábban nem jelentek meg. Szintén a DVD kiadója megengedte nekem, hogy néhány igehirdetést feltölthessek ingyenesen. Megadta az engedélyét. Tessék? Lehetne, csak mert itt tart a kazetta. Mindjárt kikattam. Jó. Tehát ez az ingyenes lehetőség. Tehát korlátlanok, szinte korlátlanok a lehetőség a missziói területén, és ez a világias világháló mindenhová elér. Minden behálóz, főleg a fiatalok, akik lógnak a neten, ezt mondjuk éjjel-nappal a interneten lógnak. Elérhetjük vele őket így is. Tehát összefoglalva a szomorúságot és örömet egyaránt tapasztaltam-e fél év alatt, míg elindult a H3 blogom, de az Úristennek vagyok hálás, hogy a korlátlan lehetőségeknek ezt az új ajtaját sarki kitárta előttem. A szóról a végén található felhívásomat most nem mondom el, akit érdekel ez a blog misszió, majd elolvashatja, és akinek van internetes hozzáférése, az majd vigyen elő a lapokból, és esetleg ezzel is missziót folytathat, akinek az ismerőségek továbbadja. És még azt mondtam el ezen a konferencián, magunknak is ma is ezt kívánom, hogy legyünk minél többen az Urunk missziói blog hálójának rendszeres és folyamatos kivetői és karbantartói, tehát világhálós emberhalászok, más szóval internetes misszionáriusok. Az idő ilyen szavakat is kitermel, ilyen lehetőségeket. Tehát bogozzuk ki bloghálóinkat, és vessük be önmagunkat is, nem csak a hálót, hanem saját magunkat is, hogy végül mi ki ne vettessünk, mert nem tetszük meg a missziói parancsba foglaltakat. Tehát ez komoly dolog. Tehát valóban, ki nem itt bízott az Úr, milyen szolgálatot, vegye komolyan. Mondom, ha más nem, de imádkozni tud mindenki a misszióért. Ezzel zártam ezt az összefoglalást, és egy mondatban, egy mit tervezek jövőre. Engem már régóta foglalkoztat, sokszor hallottam, hogy a igében 366 ne félj ige van. Eddig nem tudtam megkeresni, mert nem csak így fordul. Megtaláltam. De nem csak így ne félj, nem kell félned, tehát rakozott formában, nem csak igei, hanem főnév formában, vagy ne csüggedj, tehát különböző rokonértő szavakban megtaláltam, most csak az várám, hogy erre a ne félj blogomra január 1-től mind a 365-ot fel tudjam tenni, és akkor akit ez bátorít, minden napra találhat magának egy, ne félj, de ez, hogy ne legyen unalmas, 6 magyar bibliafordításban fogja olvashatni, például 3 protestáns, 3 katolikus, ez a Magyar Biblia Tanács, a Károly Gáspár, az Aranyos Biblia, ez a 3 protestáns, akkor a Szent István Társulati új fordítás, a Káldi Neovulgáta és a Káldi régi Biblia szerint. Sokszor egy vers 6 féleképpen van fordítva, és más üzenet fordít. Egy-egy szó benne teljesen más. Az ember elbámul, elbámul rajta, szinte számol, hogy micsoda csodálatos forrás ez az igének, mert ugye minden fordító másképp fordít egy azonos igét is, és ezt együtt olvasjuk, csodálatos üzeneteket, bátorításokat vehetünk belőle. Tehát, jó, nem mondom, hogy a nefé, mert kiírtam magamnak a Ézsás 41:10, hogy ez 6 féleképpen hogy hangzik, mert nincsen rá idő, viszont ahogy hétfőn is tettem, azért nekiestem én szintén a számítógépnek, és ugye a bátor igéket megkeresem. Van egy tucat megint, van egy csomó, de megint csak egy tucatra korlátozom magam, végül ezt olvassam el, azért, hogy ötletet is adjak a fórum beszélgetéshez, hogy valóban rengeteg igé, bátorító bátor igé van a Szentírásban, meg még néhány várjad igét is fogok olvasni, de csak egy tucatot, hogy ennyire van időnk, de mindenki megkereseti, akár egy konkordanciával, vagy akár ma már egy számítógépes keresővel szóra lehet a Bibliára keresni, és egy csodálatos összefüggéseket nyitja meg a lehetőségét. Nem titok, nem reklám, a Bibliatéka CD-ROM-on van 14 bibliafordítás, 4 kommentár, meg nem tudom mennyi lexikon, egy DVD korongon, abból 6 magyar fordítást szoktam nézni, és ezek mind segítik az embert, hogy helyesen értse a Szentírást. Tehát kezdjük a 12 bátor igét, ami az új fordítás szerint, és csak az új szövetségből idézem, mert az Ószövetségben még több van. Tehát szintén igehely nélkül, mint hétfőn, hallgassuk végig ezeket a bátorító igéket, maga az Úristen most ezt üzeni nekünk, vegyük úgy. Most pedig, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre, és add meg szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal hirdessék igéidet. Amint kijöttek a börtönből, elmentek Lídiához, és látva a testvéreket, bátorították őket, majd eltávoztak. Hirdette az Isten országát, és tanított az Úr Jézus Krisztussal teljes bátorsággal, minden akadályoztatás nélkül. Vagyis, hogy együtt bátorodjunk meg közöttetek egymás hite által, a tietek és az enyém által. Ő benne van bátorságunk, és szabad utunk bizalommal a benne való hit által. Ti apák, ne ingerejétek gyermekeiteket, nehogy bátortalanokká legyenek. Mert akik jól szolgálnak, azok szép tisztességet szereznek maguknak, és nagy bátorságot nyernek a Jézus Krisztusban való hit hirdetésére. Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogy egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást, annyival is inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap. És egy 3 várjad ige a Károli fordítás szerint, várjad az Urat, légy erős, bátorodjék a szíved is, várjad az Urat. Ne mondd, bosszút állok rajta, várjad az Urat, és megszabadít téged. Senki se szégyenüljön meg, aki téged vár, szégyenüljenek meg, akik ok nélkül elpártoltak tőled. És végül a legutolsó, egy bátor ige a Károli szerint, legyetek erősek, és bátorodjék a ti szívetek mindnyájan, akik várjátok az Urat. És ezzel az igével visszajöttünk az előadásunk eredeti címéhez, és a fórum kezdetéhez, bátorodjék a szíved, és várjad az Urat. Nem kell újra elmondanom a parlamenti demokrácia szabályai szerint, hogyan gyorsan és tömören, röviden, hangosan szóljunk, hogy mindenki, aki akar, szóhoz juthasson, és cseréljük ki a véleményünket, hogy valóban mi mit gondolunk arról, hogy számunkra mit jelent ez, hogy bátorít az ige, és milyen Urat várunk, egyáltalán várjuk-e az Urat, és hogy bátorak vagyunk-e, vagy félünk-e, hogy hát bátran szóljunk az Úrral kapcsolatosan, ezt tudom mondani. Köszönöm szépen, és akkor 6 óráig tart a fórum. Akkor csendesedjünk el, és így zárjuk be ezt a fórum. Úr Jézus, köszönöm neked, hogy annyira szeretsz engem. Hallottam a hívásodat, és megnyitom előtted az életemet. Megvallom neked a bűneimet, és kérlek, hogy bocsáss meg nekem. Köszönöm neked, hogy a kereszten meghaltál értem, és hogy minden bűnömet megbocsátottad. Legyen tiéd az egész életem, te vagy az Úr. Add nekem erődet, mutasd meg utadat. Köszönöm neked, hogy elfogadtál engem. Amen. Thank you. Jézus.